Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Jó estét, jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak. A mai alkalommal is a házigazdák Sain Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk, és a vendég, akit hívtunk, egy érdekes pilisi faluból érkezett, Tömöri Balázs, aki polgármester Pilis-Borosjenőn. A sok pilisi település néha összeszalad itt bennünk, de Pilis-Borosjenő nagyon érdekes. Annál is inkább, mert eszembe jutott, mikor így gondolkodtam, hogy mit tudhattam régebben Pilis-Borosjenőről, és két emlékem van. Az egyik az a Egri vár, az Egri csillagok forgatáshoz ott építették fel a várat, illetve hogy ott volt az Orfeó együttesnek, te talán emlékszel rá, egy olyan közösségi háza még a rendszerváltás előtt, ahol színészek, zenészek és bábosok együtt voltak, együtt éltek egy ilyen kommunaként, beletelepült rögtön ebbe a szervezetbe, persze a BM, de hogy ott nagyon komoly művészeti tevékenység folyt, aztán később ez felszámolódott a zenéből, a Kolinda együttes lett, a színészekből a Studio K, Fodor Tamással és az Orfeó, az pedig báb együttes volt, nem tudom, ezekre emlékszel-e. Szóval ez volt az első, amit Pilis-Borosjenőről régebben tudtam, de most már az érenél egy kicsit többet. Na szóval szeretettel köszöntünk.
Nagyon köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
Ezekből egyébként te emlékszel, vagy van valami nyoma ennek a hajdani, hát egy ilyen kommunaszerű közösségnek, ami ott Pilis-Borosjenőn volt?
Van, igen, most is élnek még ott többen ebből a közösségből. Igen? Fodor Tamás és párja többször a helyi kulturális eseményeken, vagy előadóként, vagy részvevőként ott szokott lenni. Úgyhogy... és egyéb művészi közösségek is működnek ott. Most éppen egy, hát a Trianon 100. évfordulóra helyi művészekkel készítettünk, helyi emberekkel interjút, helyieknek, a határon túlról érkezett emberekkel interjúkat készítettek, úgyhogy a dokumentumfilm rendezője, operatőre, világosítója, hangmérnöke, narrátor, kérdező, mindenki borosjenői. Úgyhogy, de más művészeti ágakban is jellemző ez, hogy szerencsére a művészekkel, szürke állománnyal a falu jól áll. Megvan áldva, azt akartam mondani, csak nem pejoratív értelemben, hanem pozitív.
Te, hogyha jól tudom, akkor te egy nagy országos civil szervezetben, a Greenpeace-ben dolgoztál korábban, illetve aztán egy pár mondatot itt előtte váltottunk. Úgy tudom, hogy még ezt megelőzően is volt már ilyen civil vonatkozásod, hogy így mondja.
Igen, én a polgári szolgálatomat a Hulladék Munkaszövetségnél töltöttem.
Az a Humusz a mai név,
igen. Humusz, igen. Akkor egy országos szervezetek szövetségeként hálózatban működött, talán jobban, mint most. Az egy másik működési modell volt, és onnan pár év után én a Greenpeace Magyarország Egyesületnek lettem önkéntes koordinátora, majd az agrárkampány témájával foglalkoztam mégis 17 évig.
És nyugodtan ugorjunk, mert nem biztos, hogy minden topográfiai vagy ilyen időszerű lépést pontosan be kell tartsunk, de polgármester lettél a legutóbbi önkormányzati választáson, úgyhogy egy pár éve költöztél be a faluba, ha jól emlékszem.
Igen, pont egy olyan időszakban költöztünk oda, amikor egyébként a családban gyermekáldás következett.
Hát erre a Pilis az nagyszerű háttér.
Igen. Sajnos a szüleim meghaltak, és örökölt házat az öcsémmel úgy tudtuk csak elfelezni. Nem akarta egyikünk se hitelbe verni magát, hogy eladtuk, és mi a Pilis-Borosjenőre költöztünk a családdal. Pont ez volt az az időszak, amikor ugye a kis fiam is született, és a Greenpeace-nél volt egy ilyen szuper dolog, hogy apa Szabira lehetett menni. Úgyhogy költözés után nekem volt egy fél évem, hogy a helyi közösséget alaposan megismerjem, mert civil szervezeteket, mozgalmakat, meg ilyen informális csoportokat, amik ott egyébként nagyon szuperul működnek, és így megismertem a problémáikat, igényeiket, pont akkor volt egy hészmódosítás, egy helyi építési szabályzatmódosítás, ahol be akarták építeni a várvölgyet, a falu előző vezetői, és a helyi értelmiség közül a 2097 csoport egyesület későbbi elnöke hát úgy döntött, hogy ezt nem hagyhatjuk, és írásos véleményeket kell benyújtani, úgyhogy 400-nál több írásos vélemény érkezett a hész módosítás kapcsán.
Hát ez egy faluba, az különösen megterhelő lehetett a hivatalnak is, de minden esetre az egy felkészültség, ez egy elkötelezettséget, egy megáltalkodottságot jelent, ha úgy vesz.
Igen, ebből lett később az egyesület, az akkori falu vezetés ezzel egyáltalán nem foglalkozott, nem, érdemben nem módosult semmi a vélemények, lakossági vélemények hatására, és ebből végül is az következett, hogy rájöttünk, hogy egyesületet kell alakítani, és el kell indulni a választásokon, hogy valami változzon. Ez volt a mondás, és végül is 2019. októberében a komplett falu vezetést az egyesület 7 jelöltje adta utána.
2097, ez az irányító szám Pilisörösenőnek. Nagyon érdekes, én a szomszéd faluban, városban lakom, és arról fejtettem csak meg. Hát ez egy... Annyi izgalmas van ebben, amit mondtál, hogy megérkeztél egy faluba, éppen született a gyerek, és a házépítés és a gyerek foglalkozás, az családok egy jó részénél minden kapacitást leköt, emellett neked jelentős, tehát fontos volt, hogy beágyazódj, vagy beépülj a faluba. Tehát, hogy erre ebben a eléggé megterhelő időszakban, ezt csak feltételezem, hogy erre fordítottál, ez azt jelenti, hogy ez egy prioritás a te életedben.
Az enyémben is, illetve a feleségem is jelenleg is még a Greenpeace-nél dolgozik, uh-huh. Illetve most az iskolába jelentkezett angoltanának, mert nem maradt egy se, úgyhogy most ez hát az idők szele, de hogy ott úgy alakult, hogy tehát viszonylag könnyű volt elkezdeni, mert kimentünk a játszótérre, és akkor látszott, hogy ide el kellene a civil kurázsi segítség, és akkor szerveztünk önkéntes munkát, látszott, hogy nyáron lehetetlen a Teveszikle Egri vár felé kimenni, olyan hőség van, nincs egy szálfa se a várvölgy felé vezető úton, szerveztünk egy nagy faültetési akciót, támogatást rá, meg 33 örökbefogadó családot, és közösen egy jó hangulatú esemény keretében elültettük. Szóval látszott, hogy a minden közösségnek valamire lenne szüksége. Úgyhogy indítottunk egy Zsákfalvi Riporter nevű újságot is, és ebben bemutattuk a sok betelepülő is a faluba, úgyhogy bemutattuk a közösségeket egymásnak is, meg az újaknak is, meg egy kicsit ezt mindenki értékelte, hogy hú, de jó, ez az egyesület, nem az van, hogy azt gondolja, hogy ők tudják a frankót, bejöttek ide a fővárosból, vagy innen-onnan, és megbecsülik a meglévő értékeket, az embereket, akik itt fafaragók, vagy kőfaragók, vagy egyéb érdekes előéletük van. Úgyhogy ez nagyon bevált, hogy mai napig működik. Most kezd egy kicsit Zsákfalvi TV-re átállni, és próbálja a fiatalokat bevonni, hogy ők a műsorkészítésbe kapcsolódjanak be.
Ebből az ember valahogy arra gondol, hogy ha civilként ilyen aktívak tudtatok lenni, és ennyi mindent tettetek a faluért, akkor hatalomba kerülve mennyi mindent tudtok tenni, hogy nyilván még sokkal többet, hogy ez így lett, vagy mert ugye közben azt is tudjuk, hogy civilként néha sokkal könnyebb elültetni egy fát, mint önkormányzatként. Milyen volt ez az átállás mondjuk ebből a szempontból, hogy meg akarjátok váltani a világot?
Hú, nagyon, nagyon nagy váltás volt. Hát először is rögtön jött egy... Tehát a választások előtt volt még egy nagy kampány útépítés. A elődeink rengeteg utcát letérköveztek, aszfaltoztak. Ez sajnos műszaki tervek, műszaki engedély, építési napló minden nélkül történt. Sokszor megmaradt aszfaltokkal éjszaka, és olyan is volt bizony, hogy akik nyaralásból visszatértek, azt találták, hogy már nem tudnak kiállni az udvarról kocsival többet, mert megemelkedett 25-30 centivel az út szintje, úgyhogy őrület volt. Úgyhogy ahogy igazából a választás után próbáltuk kiismerni magunkat ebben az ismeretlen közegben, hát jött egyből a felszólítás, hogy a adóssággal nem rendelkező önkormányzatok számára kiírt pályázaton mi utakat építettünk, de minden szabálytalan volt, úgyhogy fizessük vissza ezt a 116,7 millió forintot. Így indult a első hónap, úgyhogy nem a normál tervek szerint indult az egész. De egyébként is polgármesterként teljesen máshogy nézek a fákra, meg a közterületre. Nem feltétlen azt látom benne, hogy hú, itt egy jó fa elférne, hanem azt, hogy vajon itt milyen közmű megy, hogy még nincs fa, mert meg a lakosok a járda, vagy a házuk elé ültetik a fát, és félve nézem, hogy hány év múlva fogja elérni a villanyvezetéket, mikor kell beavatkoznunk, időbe fogunk-e, nem tépi le, nem fog-e kidőlni. Úgyhogy hát nagyobb felelősség, hogy kidőlő fák, vagy rosszul tervezett dolgok, infrastruktúra az okoz-e személyi vagy anyagi kárt. Ezekért sokszor a polgármester a felelős.
Ez okoz esetleg súrlódást a régi civil társakkal, barátokkal? Talán a Pikó András, a 8. kerület polgármestere mesélte valamilyen interjúban, hogy hát a régi civil barátok sokszor számon kérik, hogy na, mi lesz már, mikor történik, és akkor magyarázkodnia kell, hogy hát belülről egész más a dolog, és egész más, hogy működnek a dolgok.
Annyira talán nem. Egy kicsit azért igen, szerintem csodálkoznak, sokszor el kell magyarázni, de nem érzem én ezt magyarázkodásnak igazából. Csak el kell jól magyarázni, hogy miért nem történik ez vagy az, amit várnak. Különösen például a fák kérdése ilyen, hogy itt tényleg van, amit kell magyarázni.
Azt hadd kérdezem, hogy ugye te új beköltöző vagy, és mondtad, és az is tudható, hogy nagyon szenved pillanatnyilag az országnak ez a középső része főleg, de hogy Budapest, hogy az agglomerációban nagyon nagy a hirtelen tömeges kiáramlás, és hogy nálatok egyrészt ez hogy van, az ős lakosok és a beköltözők között van-e valami olyan viszony, ami beavatkozást vagy valamilyen folyamat elindítását igényelte?
Az alpolgármester társam, aki talán leginkább őslakosnak mondható a képviselőtestületből, azt mondja, hogy az egyik nagyszülője nem Borosjenőn született, úgyhogy ő sem igazi őslakos. Nagyon nehéz ezt eldönteni, hogy 10%-ra csökkent borosjenői lakosság idején történt Németországból a betelepítés, tehát ők sem ugye őslakosok igazából. Ez az őslakos kérdés egy kicsit most azért kérdés, mert felgyorsult ez az egész folyamat. Lakóparkok, belterületbevonások, lakóparképítések történtek nálunk is. Jelenleg is van most folyamatban beköltözés, évi 200 fővel nő a település lélekszáma, ezt így lehet mondani, úgy, hogy mi a 2019-es választási kampányban belterületbevonás stoppot hirdettünk, ezt tartjuk is.
Tehát magyarán akkor ennek egy kicsit szabályozását, korlátozását, vagy lassítását próbáljátok elérni, ha jól veszem ki.
Tehát nem tesszük lehetővé, hogy új területek beépíthetőek legyenek, de amik már belterületi építési telek kategóriában vannak, azokat sajnos, mondanom kell így, azt mi nem tudjuk visszavonni, mert olyan kártalanítást kellene kifizetni, ami közel nincsen a büdzsében, a költségvetésben erre forrás. A kormányhivatal, földhivatal statisztikái szerint több mint 500 építési telek nincs még beépítve Borosjenőn. Ott most a lakosság azt látja, hogy rétlegelő virágos paradicsom van, míg meg aggódva látjuk, hogy hát itt akár társasház is építhető lesz.
Sőt, több is esetleg egy-egy telekre, ahogy látom, hát, a 11-es út mentén, hogy 4-5 házat építenek. Ilyenekre. Mekkora érekszámú Pilisborosjenő?
Hát január 1-én 4359-szel fordultunk. Ez azóta változott, de...
De hát szanagyságrendben.
5000 felé tartunk lassacskán.
Mennyire van közösségi élet? Ugye, ha sokan Budapestről költöznek, akkor valószínűleg 1000 szállal fővároshoz kötődnek, ingáznak, csak aludni járnak.
De lehet az is, hogy éppen az keresnek valami új, igen, új kötődést.
Én úgy érzékelem, hogy sokan azért költöznek, mert a természeti környezetet, illetve a közösséget azt szeretik. Még úgy is lehet, megtapasztalhatják, hogy mi nem annyira hirdetjük nagyra a rendezvényeket. Van egy ilyen félelem, hogy csak nehogy Kapolcs 2 legyünk, mert 2,5-3 kilométerre van légvonalva Budapest, és tehát semmiféle parkolási infrastruktúránk nincsen, azt lehet, ki lehet jelenteni még, és világhírű jazz zenészek jönnek évente, most már június első hét, jaj, nem kellett volna, mindegy, június első hétvégén, de nem merjük ezt mi meghirdetni, mert a Pékség hátsó udvarában 350-400 ember fér el, a falubeliek megtöltik, és a zenészek ezt élvezik, hogy ez egy ilyen...
Helyi rajongók.
Helyi rajongók, és a zenészeknek is különleges, nem személytelen több ezer fős tömeg előtt lépnek fel, hanem együtt tudnak pogácsázni az ottani emberekkel.
Mondtad, hogy 4-5 ezer körüli a 5 ezerhez közelítő a lélekszám, és beszéltél itt olyan szakismeretekről, ami egy kisebb településen nem biztos, hogy módja van a településnek mindig, minden alapvető kérdéshez szakértőt hívni. Ti mennyire tudtok táplálkozni abból, hogy milyen szakértelmek vannak jelen a helyben élőktől, mi az, amikor valaki nem csak úgy egyszerű civilként, hanem valamilyen mérnökként, valami speciális területnek a tudójaként, amire esetleg szüksége van a falu közösségnek, mozdítható, mennyire jellemző ez, és mennyire ismeritek a falu belieknek ezeket az erőforrásait?
Szerintem mi egész jó arányban használjuk ezeket a felajánlásokat. A Zsákfalvi Riporterben a választások előtt dupla poszteren közöltük azt a tablóképet, ahol 80 helyi szaki vállalta, hogy a civil faluvezetést önkéntes munkájával segíti. De hát köztük mindenféle csoportok voltak, ügyvédek, állami számvevőszék volt igazgatója, igazgatóhelyettese, színészek,
zenészt említettél,
zenészek, közösségépítők is, tehát szociológusok. Úgyhogy ez számított a választáskor is, hogy itt ez nem egy ilyen egy magányos, félőrült társaság, akik egy ilyen füstös klubszobába kitálták, hogy mi lenne a faluvezetéseink, hanem ténylegesen volt arra igény, hogy emberek a szaktudásukat, kapcsolataikat felajánlják a falu javára, a közösség javára. Úgyhogy...
És ez volt lehetőség, de ez a gyakorlattá is vált?
Van, ahol igen, van, ahol nem. Tehát ott már nem volt elvárható, hogy önkéntesként legyen valaki a jogi képviselő. Egy-egy speciális szakjogászt önkéntesként segített, de általános jogi képviseletünkért például fizetünk.
A magyarországi önkormányzati rendszerben az önkéntesség amúgy sem igazán van beágyazódva. Vagy nem is tudom, hogy jogszabályilag mennyire nehéz esetleg.
Igen, hát a jogszabályi részéről én sem sokat tudok, de az tény, hogy amikor az első költségvetést kellett készíteni, és ilyen deficittel indultunk, hogy rögtön össze kellett volna 100 milliós összeget adni, akkor hát azért nagyon jól jött, hogy a pénzügyminisztérium volt dolgozói segítettek, meg az állami számvevőszék vezetői, úgyhogy hát ezek egy ilyen önkéntes szerződéssel, önkéntes megállapodással működő dolgok, sokszor nem is írásban feltétlenül, hanem szívesség alapon.
De én arra is gondolok, hogy jó, lehet, hogy megfizetve valaki, de egy falubeli ember, ha valamilyen fontos feladatot elvállal, az másmilyen, mert ott el kell számolnia a többieknél nap mint nap az utcán egy tekintettel, az iskolába, a boltba, szülőként vagy vásárlóként, tehát hogy ez egy olyan kontroll, ami motiváló lehet, és hát az is lehet, hogy nem kaszálni akar ezen, hanem elfogad egy, vagy megállapít egy szolid szakértői díjat. Tehát én ilyesmire is gondolok. Az is a hozzájárulás és az erőforrásnak egy nagyon ideális használata az én látó szögem szerint.
Így van, ez tényleg így történt, pont jogi ügyek esetében, de akár a építőipari kivitelezők is mondhatom, hogy többször erőn felül plusz dolgokat teljesítenek azért, mert helyiek, és tudják, hogy a saját gyerekük fog ott pingpongozni. De ez ne legyen akármilyen, legyen büszke rá, hogy ezt az ajtó, ez tényleg 90 fokban áll, nem 45 és 90 között valamilyen. Hát ilyenek voltak, igen. Úgyhogy szerintem ezt egész jól használtuk ki, lehetett volna sokkal jobban. A döntéshozatalba terveztük, hogy majd bevonunk egy magisztrátust, ez nem jött össze egyáltalán, mert az elején már rögtön látszott, hogy hát olyan segítségekre van szükségünk a kormányzattól, hogy ne lehetetlenül jön el a falu. Tehát, hogy egy korábbi falu vezetésnek a cselekedeteit egy új vezetésnek kell végül helyreállítani, meg a következmények őket sújtják, akkor ez egyfelől hát van egy ilyen jogfolytonosság, másfelől meg kicsit igazságtalan, hogy úgyhogy ebbe kaptunk is segítséget, és valahogy úgy éreztük, hogy legalábbis én úgy éreztem polgármesterként, hogy a képviselőknek alig van, tehát olyan annyira sűrűjében vagyunk a dolgoknak, a jegyző alpolgármester megint, hogy hát a képviselőknek alig tudunk érdembe beszámolni, az elején így volt. Órákon át írtam a beszámolókat egyesületi tagoknak, meg képviselőknek, és ez egy kicsit elmaradt. Azért
itt arra gondolsz, hogy a civilként nagyon szoros napi kapcsolat volt közöttetek, és hogy a hivatalba kerüléskor ezt a személyes, nagyon szoros kapcsolatot próbált továbbra is felmutatni?
Próbáltam, igen, működtetni, de hát ez egy idő után ez így nem működött, és már volt olyan is, hogy tehát a képviselőtestületi bizottságokban olyan munka folyt, ami szerintem példátlan. Minden héten minden bizottság informális üléseket tart 3-4 éve.
Tehát az intenzitására mondod, hogy
olyan volumenű információ van, hogy nagy kihívás egyáltalán csak a képviselőkkel tartani az információs kapcsolatot. A lakosoknak próbálok ebből egy ilyen heti videójegyzet formájába beszámolni, hogy mi történik a hivatal környékén, de úgy érzem, hogy olyan rengeteg dolog, hogy egy kicsit lehet, hogy szervezetlenség az oka, de úgy érzem, hogy a nagy volumen miatt annyira nehéz az egyesületi tagokat, falubelieket még jobban bevonni ezekbe a folyamatokba, hogy hát én szerintem ebben nagy lemaradásban vagyunk az saját magunk elvárásaihoz képest, tehát
Amit mondtál, hogy az indulásnál egy óriási függés volt különböző kormányzati szintű, vagy felsőbb szintű vezető, vagy intézményektől, hogy egyáltalán lábon lehessen maradni. Ezek ledolgozódtak, vagy hogy csökkentek ezek a függések, tehát hogy rendeződtek a viszonyok azzal együtt, hogy nagyon intenzív munkát rajzolszít meg nekünk.
Tehát az a helyzet, hogy igen, a kormányzat adott nekünk olyan összegű egyedi támogatást, amit 5 perc múlva inkasszált a számlánkról, mert tulajdonképpen ezáltal nekünk nem kellett kifizetni ezt.
De az akkor is egy nagy segítség volt, mert nem üttétek egy nyomot.
Igen, mert előtte a bölcsödei támogatást inkasszálta, és akkor a bölcsödét se tudtuk volna megépíteni, hogy ott egy pár évet öregettünk, és az igazság, hogy ezek az utak, amik akkor épültek, ezeket de vízelvezetés nélkül épültek, és a kormányhivatalnak a közlekedési hatóság azt mondta, hogy ezeket az utakat vissza kell bontanunk. Tehát a térkövezett út murva, vagy ilyen földúttá kell visszabontani, mert nincsen semmilyen terv, nincs vízelvezetés, nincs engedély, semmi. Úgyhogy azt úgy tudtuk megúszni, hogy most mindkét irányból behajtani tilossal le vannak zárva. Hát mi nem tudjuk ellenőrizni, hogy oda bemennek-e az ott lakók, vagy nem. Feltételezem, hogy...
Ezek kisebb útszakaszok?
Hát nem, ezek nagyon hosszú útszakaszok.
Akkor nem lehet azokat az utcákat használni? Vagy?
Hát hivatalosan le kellett zárnunk behajtani tilossal, és... nem tudjuk ellenőrizni ezt.
Tehát legalábbis minimalizálódott a forgalom, azért az sejthető, hogyha ha maradt is. Ha...
Hát mi a közlekedés hatóság felé ezzel el tudtunk számolni, de ha ott történik egy baleset, akkor személyesen vagyok felelős érte. Ez egy nagyon rossz érzés. 4 év eltelt, és még mindig nincs vízelvezetés, még mindig küzdünk a belügyminisztériummal, hogy jó, vissza kellett fizetni a pénzt, de hát mikor lesz az út jogszerű és hivatalos. Úgyhogy nyertünk már rá pályázati forrást, annak feltétele, hogy az egész településre készítsünk vízgazdálkodási tervet, elkészült az is, de még mindig nem tartunk ott, hogy az annak az Ezüsthegyi útnak legyen vízelvezetése. Most adtuk be a vízelvezetési tervet engedélyeztetésre, úgyhogy szerintem egy másfél év múlva lesz. Tehát 5 év eltelt, és ebből a tekintetből akkor leszünk nullán, és nem mínuszba. Tehát, mint hogyha az út rendesen épült volna meg. Úgyhogy ebből én csak azt akarom sejtetni, hogy ez nem egy, tehát nem olyan embereknek való munka, akik nagyon gyors sikerélményt szeretnének elérni, hanem inkább kitartó és hát frusztrációt tűrő képességű jó embereknek való ez inkább.
Azért mondtál itt valamit az elején, hogy volt egy egyesület, amelyik ezt a nagy lendületet vette, és megnyert az önkormányzati választásokat, teljesen új vezetés lett, meg beszéltél olyan kommunikációs csatornáktól, a heti tévéadástól, az újságig, amik azért azt jelentik, hogy azért minden összesűrűsödött feladat és nehézség ellenére viszonylag fontos a te szemedből, vagy a ti szemetekből, hogy ott intenzív kommunikáció legyen, hogy párbeszéd legyen. Azért ez talán azért valami visszajelzést ezekből, ami segít ezeket a nehézségeket átélni, lehet kapni, tehát hogy...
Lehet kapni, de azért azt is, tehát meg kell jegyezni, hogy általában azok az emberek találják meg a faluvezetést, akiknek valami problémájuk van. Ők nagyon gyorsan megtalálják, egy faluban meg egész más a helyzet, mint mondjuk a fővárosban. Tehát a saját házunkba, lakásunkba csöngetnek, kopogtatnak, vagy akár be is jönnek a nappaliba a lakosok, valami problémájuk van. Hát nem volt zárva a kapu, de amikor jött a helyi lakos, és csak a feleségem volt ott, éppen ilyen videóhívásban dolgozott távmunkában, és a csekket ott lobogtatta az számára ismeretlen személy, akkor onnantól bekalantyúztuk a kaput.
Civil Rádióban ülünk a Demokrácia Most című műsorban. Tömöri Balázs, Pilis Borosenő polgármester a vendégünk, és nagy utat bejártunk itt már 7 óra óta, szóval az elmúlt 30 percben az érkezés, hát az, hogy mondjam, így naivitásától kezdve, hogy egy civil kezdeményezés, hogy serkent egy társaság, hogy alakult, amelyik aztán az önkormányzati választásokon elindult, aminek egyik jelöltje, vagy hát a polgármester jelöltje Balázs lett, és hát hogy milyen nehéz az önkormányzati tisztségviselői élet, meg a mindennapi munka, erről beszélgettünk talán az első, több mint első fél órában. És az volt talán az utolsó néhány mondat, hogy nagyon konfliktustűrőnek és frusztrációtűrőnek és a sikerélményeket nagyon megbecsülőnek kell lenni egy polgármesternek, nem ezeket a szavakat használtad már, mint a kis sikerélményeket is. És hát arról beszéltünk, hogy milyen nehéz, és hogy nagyon intenzív visszajelzéseket, nagyon intenzív kommunikációt próbáltok, amennyire ez kívülről látható, szervezni. Ha jól tudom, te például sétáló fogadórát is szervezel, ez hogy van, ez mit jelent?
Igen, lehet kérni sétálófogadórát, nem mindenki tud bejönni a hivatalba. A településünk a Kevé oldalában helyezkedik el, de a Kövesbérc is egy kicsit meredekebb, úgyhogy van, hogy idős lakosokhoz én megyek ki a fogadórára, csütörtökönként van ilyen lehetőség, vagy van külső település részünk, ahol szintén a 10-es út mellett a Bécsi úton, az onnan nyíló utcákba, vagy a Solymár felé vezető útnál a Malomdülő irányába, a Házi-Réti tó irányában is van Pilisborosenői településrész, úgyhogy oda, hogyha hívnak a lakosok, akkor én megyek ki, és nem ők jönnek be hozzánk.
Az utolsó mondataidban, illetve a szünet alatt is céloztál rá, hogy az egész életed egy nagy fogadóra bizonyos szempontból. Hogy lehet 400 métert 2 óra alatt megtenni?
Így lehet, hogyha az embert megtalálják az ott élők, vagy az ott mozgó emberek, lakosok is elmondják a problémáikat, de nem akarom csak a problémákra kiegyezni, ezért van olyan, hogy valaki egyszer csak bead egy tál palacsintát, és ezt is meg kell becsülni, szóval fantasztikus emberek vannak tényleg, hogy elrak egy kis áfonya lekvárt, akkor biztos jut nekünk is, vagy a kolbásztökből hoz egy akkorát, mint egy furkosbot, úgyhogy tényleg van ilyen része is. Én szerettem meghallgatni, mert hogyha annyira felindult valaki, olyan állapotban van, hogy azonnal el akarja mondani, látja, hogy éppen rohanok mondjuk Zakóba valahova, éppen
hivatalos helyre,
akár, akkor is megállít, akkor szerintem azt meg kell ott hallgatni. Próbálom azért fogadóra irányába terelni őket. Nem túl hatékony munkaidőbeosztás, hogy annyit szán az ember a lakosság észrevételekre, amennyi van, amennyi érkezik, de egy kicsit kompenzálni kellett talán a korábbi időszakot, és próbáltam úgy alakítani a fogadórákat is, hogy egyrészt én is kimenjek, hogy el tudják mondani, másrészt munkaidő után is legyen, aki Budapesten dolgozik, az utána még este 8-ig van fogadóra, be tudjon érni, úgyhogy kicsit talán lakosságbarátabb. A közmeghallgatást is úgy szervezzük, hogy az interneten közvetítjük, és ott lehet ugyanúgy kérdezni, felváltva a helyiektől, és a...
Offline és online.
Offline és online is lehet kérdezni, úgyhogy nem is nagyon jöttek. Igazából először teljesen hát aggódva figyeltük, hogy hát hol vannak az emberek, és hát az interneten azért figyelték, úgy vissza is lehet nézni, illetve hát a jegyző mondta, aki több évtizedes önkormányzati tapasztalattal bír, hogy hát talán addig jó, amíg nem jönnek, mert ha jönnek, akkor valami baj van, akkor valami nem jó. Úgyhogy hát lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem. Azt is mondta ugyan, hogy a választás előttire szoktak jönni, de akkor nagyon sokan. Úgyhogy lehet, hogy így lesz.
Mert gondolom, ezt a dolgot is mindkét oldalon meg kell tanulni, a bizalmat helyreállítani, vagy hinni abban, hogy érdemes megszólalni.
Igen. Igen, igen.
Már elkezdtél mondani egy jó, csomó, persze az elejétől közben voltak pozitívumok, de amelyek nem csak a küzdelmet vagy a nehézséget, hanem az örömöket is jelentik. Azért, hogyha egy ilyen hirtelen számlát kell magadnak összeállítani, vagy a családnak, otthon beszélgetek erről, azért végül is jól érzed magad ebben a helyzetben, még ha fáradt is az ember, vagy pedig gyakran el kell gondolkodni, hogy jó, ezt vállalhatnám, ezzel, hogy vagy ezzel?
A család a fő aggodalom egyébként nekem, tehát az, hogy ezt így nagyon nehéz családosan csinálni. Az jó dolog, hogy a polgármester családos, mert akkor egészen más nézőpontja van, meg más ügyek is fontosak neki, de valahogy sokkal élhetőbb. Én nem vagyok egy szuper jó munkaszervező, úgyhogy az időbeosztásom is többször is kicsit szétfolyik, éjszakába nyúlóan is kell valamit befejezni határidőre, úgyhogy hát két fiam úgy nőtt fel az elmúlt években, hogy sokkal kevesebbet tudtunk találkozni, mint ahogy szerettem volna, úgyhogy ez a része, ez nem jó. Ezen kéne változtatni, és ez is a terv, hogy ezen valahogy még sürgősen próbáljak változtatni, amíg tudunk együtt focizni. Most is azért utolsó pillanatban estem be, és sajnos kocsival jöttem, mert még egy 45 percet tudtunk focizni a fiam, 7 éves fiammal, így, mint hogyha a volánbuszra ültem volna. Ez a része nehéz, de amúgy nagyon sok sikerélmény van benne, nagyon sok olyan pillanat, ilyen aha élmény, hogy na ezért vállaltam el valószínűleg ezt, vagy ezért indultam neki, amikor emberek hálásak, hogy valami jól működik, vagy örülnek neki, vagy egyszerűen csak látható, hogy van valami változás.
Gyereked, mondtál az egyikről, hogy milyen korú, de hogy ők ebből látnak valami olyat, ami az ő szemléletükben egyszer csak beleépülhet, ami a közösség fele fordulása, ezt a felelősséget, ezt ők átérzik valamennyire a maguk életkorához igazítva?
Persze, persze, hát nagyon, nagyon örülnek neki, hogy most sikerül a német testvértelepüléssel talán újra feléleszteni a kapcsolatot, már látják, hogy a foci csapat mehet majd oda, és ők jönnek
ide. Ők érintettek ezek szerint.
Igen, 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 érintettek. Hát, amúgy annyira nem, szerintem nem látják át ezt teljesen. Elég nehéz is átlátni, hogy mit csinál egy polgármester, mert annyi mindennel az embereknek van egy olyan kép a fejébe, hogy hiába mondom, hogy nekem hiába tetszik elmondani, a műszaki előadónak mondja, vagy a hagyatéki ügyekkel foglalkozó, azt gondolja, hogy én majd szó szerint ugyanúgy el tudom mondani neki egy későbbi alkalommal, csak hát az dupla annyi időt vesz el mindenkitől, hogy én is meghallgatom, meghallgatja a műszaki előadó is tőlem, esetleg a torzuló információkat, szóval valahogy a polgármestertől várják, hogy mindent megoldjon, tudjon róla, és majd ő intézi.
Akkor ezek szerint faluban te vagy a polgármester és az ügyfélszolgálat egy személyben?
Az ügyfélszolgálat, hát oda azért, igen, az most próbálják egy kicsit megszűrni az ügyfélszolgálaton, hogy ott már csak az jusson el, legalább munkaidőben az jusson el oda hozzánk, amit tényleg a jegyzőt vagy a polgármestert kell, hogy érintse. De hát amikor szombat este bedörömböl egy lakos, hogy azonnal csináljak valamit, mert a mellette lévő villanypóznán valami olyan rezgés van, hogy rezeg a vég bele. Azonnal oldjam meg a helyzetet. Akkor ez illusztrálja, hogy nagyon széles spektrumon jelentkeznek az elvárások, és én ezt nem tudom megoldani rögtön, de mégis azt gondolják, hogy hát nekem kell mondani. És hiába egy háztűznél nem tudott lenni, vagy nem tud érdembe segíteni, mondjuk én pont elvégeztem, de sose praktizáltam alapfokú tűzoltó tanfolyamot.
De hát nem ennek mentél oda.
Nem ennek, de két szomszédom önkéntes tűzoltó, és azt bepalisztak az elején, hogy itt Borosanon csak azt számít férfinek, aki önkéntes tűzoltó, úgyhogy igazából elvégeztem azt is. Szóval a polgármestert odahívják, ha ég a ház, vagy elöntötte a fekália a csőtörés miatt a lakást. Mindenképp ott kell lenni, és tudni kell erről, még akkor is, ha az ember nem tud keresztbe tenni egy gyufát sem.
Nem az ő cselekvő képességét segíti.
Igen, de az agyi kapacitásokat, időt, munkaidőt ez nagyban leköti, különösen ha hogy az ember családos, vagy van valamilyen munkarendje, ez pillanatok alatt fel tud borulni.
Van, ki az, aki... Tehát van egy spontán működése ennek a falunak, hát a spontán az azért túlzás, tehát egy kialakított működése. Ki ellenőrzi a polgármester? Tehát érzelete valami kontrollt, valami beleszólást, hogy van-e olyan, hogy tehát konfliktus helyzet adódik-e, amikor valamilyen módon le kell ülni és egyeztetni dolgokat? Hogy van ez felétek? Ha érthető a kérdésem.
Igen, igen. Hát az első, ami ilyen kontrollról jut eszembe, az, és komoly hálát is érzek, de remélem nem haragszik meg, hogy rögtön a kontrollról a pénzügyi vezetőnk jut eszembe. Tehát aranyszívű civil polgármester mindenkit támogatna mindenben, de sajnos erre nincsen lehetőség. Tehát itt vannak keretek, és akkor a pénzügyes vezetőnk a főkontroll, és ott vannak jogi a jegyző úr is. A képviselők pedig hát azt szeretik számon kérni, hogyha valamiről döntöttünk, és rengeteg mindenről döntöttünk, akkor lehetőség szerint mindegyikbe történjen előrehaladás. Ez azért kihívás. Ez egy ilyen 20 fős hivatal, úgyhogy műszaki ügyekkel egy kolléga foglalkozik, pedig óriási igény lenne rá. A lakcímek teljes káosz, rendezetlenek, a analógról digitális térképre történő átálláskor rettenetes dolgok történtek. Van ugyanolyan utca, de amikor átvettük a faluvezetést, Eper közből 2 volt, akkor a Temető utca 49-ből 3, teljesen hatalmas munka ezeket rendbe tenni. Akkor most nyertünk egy pályázatot, közlekedés-biztonsági fejlesztés, uniós támogatást, és most derült ki, hogy a korábbi buszmegálló az országos 10-es út mentén az egy kovácsnak a telkén van, egy díszkovácsnak a telkén, és ő nehezményezi, hogy a teljesen lepukkant rozsda ette bódét, azt mi elbontanánk, megcsinálnánk, mert az egész az ő telkén van valójában évtizedek óta. Úgyhogy annyi ilyen darásfészek van, hogy egy egyszerű járdaépítés is olyan, mintha akupunktúrás kezelést kapnék, úgy érzem.
Mikor tud kikapcsolni a polgármester? Van-e azért, amikor egy kicsit regenerálódni a nyaralástól kezdve a hétköznapi életig? Tehát van-e a hétnek olyan szakasz, amikor egy pár órára a feltöltőd, tehát mivel tudod feltölteni magad a emellett, a dolog mellett?
Hát a családdal mindenképpen, a közös programok, az mindenképp ilyen.
Illetve, tehát a focizás például a fiaddal, az
focizás,
biztos, hogy
igen,
tesz.
Meg hát akkor kísérem én is őket a meccsekre, akkor ott ilyen túrarudi fogadások vannak, a végeredmény tippelés, tehát azért úgy ez ki tud kapcsolni, de a falubeli ilyen kulturális rendezvények is nagyon jók erre, tényleg olyan színvonalasak, hogy Kossuth-díjas művészek adnak elő gyakran, úgyhogy tényleg ez az nagyon hasznos. A legszuperebbek mégiscsak az iskolai ünnepségek, színdarabokat adnak elő március 15-re, október 23-ra az iskolások, mindig a 7. osztály, 7. évfolyam, és én szerintem az annak már rég országos hírűnek kéne lennie, akkora alakítások vannak benne. Úgyhogy ezek ott, amikor a saját gyerekeink emlékeztetnek erre, hogy a hagyományok, a kultúra továbbítása az nem valami bonyolult fennkölt dolog, hanem ilyen egyszerű, ott játsszák éppen.
Még talán a civil szervezet bemutatásánál említetted, hogy ez a korábbi kistérségi társulásból lett, vagy nem biztos, hogy így mondtad, de ehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy van egyfajta ilyen térségi együttműködés? Ugye a pilisi települések azért egy elég erős identitással bírhatnak, azt gondolnám innen Pestről. Közel is vannak egymáshoz, meg hát a Pilis az egy ilyen jól körülhatárolható tájegység, hogy van egy ilyen térségi identitás, ami a települési fölött van, és ehhez kapcsolódnak esetleg valami fajta együttműködések?
Az egyesületünk, az a 2097 csoport egyesület, az igazából helyi lokál patriótákból alakult, nem a térségi társulásnak az utódja. Az egy másik egyesület, tényleg van egy ilyen, a Pilisi Kötet Egyesület a neve, és 10 térségi polgármester a tagja az egyesületnek, és itt próbáljuk előrevinni azokat az ügyeket, amik pont a közös identitásból esetleg adódnak, vagy egyszerűen ránk maradnak, vagy csak információ, tapasztalatcsere, rendőrséggel való közös kommunikáció, vagy bármilyen szereplővel. Úgyhogy nincsen, én nem érzek ilyen identitást, jó lenne, ha lenne. A Pilisi Bioszféra Rezervátum egyébként most számomra egy ilyen lehetőség. Mi is részei vagyunk, de közel 20 másik település is a térségben, és itt az emberek, a helyi vállalkozók, civil szervezetek és a természeti értékek védelmében együtt dolgoznak, lépnek fel. Ebben most éppen nagy pályázatokat adtunk le, és működünk együtt a Dunai-Poly Nemzeti Parkkal is, illetve a Pilisi Parkerdővel. Úgyhogy talán ez egyébként a Pilisben a közös a természetnek a szeretete, a imádata akár. Én mikor ide érkeztem a faluba, itt olyan közösségek voltak, egy gyaloggalop nevű rendezvény, 12 éve minden nem munkanapon, 8-kor találkozó a falónál, az egy ilyen üvegtigris-szerű műintézmény ott helyben, és 1 óra 10 perces séta az Egri várhoz, és ezt mondom, egy évtizede csinálja.
Mert csak múlt időben beszéltél róla.
Ez működik. Igen, akkor a fafaragó műhelyében egy ilyen lakásétterem találkozó hely, egy Árpi Csárda nevű informális találkozó és vacsorázó hely, szuper jó közösséggel, úgyhogy ezeket csak úgy bámultam, főváros, Óbudáról költöztünk oda, hogy úristen, de szuper dolgok vannak itt, és láttam, hogy hát ez egy sok kis mikroközösség, ők nem feltétlen akarnak egymással vegyülni, vagy aki akar, az már megtette, de őket nem kell összeboronálni. Még egy fontos siker kritériuma volt szerintem az egyesületünknek, azt mondtuk, hogy a pártpolitikát a falu táblánál letesszük, itt csak a falu számít, és az a közös érdekünk, hogy a falu közösen kialakított céljai, azok sikeresek, jók legyenek, működjenek.
Balázs, jó volt ezt az 1 órát veled tölteni most, köszönjük szépen. Tömöri Balázs, Pilisborosenő polgármestere volt a vendégünk. Nem ígérjük, hogy nem fogunk még zaklatni és ilyen beszélgetésre invitálni, szóval valószínűleg fogunk, akkor így mondom inkább. Köszönjük a figyelmet.
Köszönöm a lehetőséget.